Miért nála hetenként kunyorálok hiába? Nem fogsz te sokáig várni, reám, a szerelem lesz sarkantyúm, hozzád rohanok, mint a malacok gazdasszonyaikhoz, ha kukoricát csörgetnek. Még be sem fejezi költ, íme rohant a szerelem.
Jó napot, adj Isten! Hát meg is eljött!
Ezek voltak szavai Bagarja uramnak, a béke barátjának. De a széles tenyerű feje nagy, a helység kalapácsa, a jó napot adj Istenre, nem mondta fogadj Isten, nem mondott semmit, de nem is hallotta beszédét Bagarja komájának. Dehogy hallotta, dehogy. Ő csak látott. Ah, miért kellett látnia ekkor? Miért nem született vakon inkább? És általjában miért született? Ott lát át érdetelésben a helybeli látszívű kántort, a szemérmetes Erzsók 55 éves lábainál. E látványra szívét, a tiszta szerelmű szívet, pakolbeli kínnak 136 ezer bicskája hasította keresztül, fölgyújta agyvelejét, a haragnak cint macsinája legott. Mint prédájához a macska, zajatlan léptekkel, s szeme égő üszkével sompolygott a látszívű kántor háta mögé, aki titokban gyötrődő szíve érzelmét ekképp foglalta szavakba. Szemérmetes Erzsók, koronája az asszonyi nemnek, s kezelője a bornak, s a pálinkának. Lesz engedelem számomra szívedben, ha lelkem tartalmát előtállalni merészlem. De nekem már mindegy, akár van, akár nincs engedelem számomra. Kimondom, mi fúrja az oldalamat, kimondom, igen. Nem holmi cikornya beszéddel, de az érzés egyszerű hangján. Keblem kápolnájában a hűséges szerelemnek az öröklétnél félrő felhosszabb gyertyája lobog szent lobogással, s éretted lobog az ó szemérmetes Erzsók, s ha meg nem koppantod a viszont szerelem koppantójával, el fog aludni és vele el fog aludni életem is. Itt várom ítéletemet, most rögtön ezennel mondja ki szűzajakat. A reménység zöld koszorúja övedze homlokomat, vagy a kétségbeesésnek bunkós botja üssön agyon. Én ütlek agyon! Én vagyok a kétségbeesés! Szólt, nem dörvött egy hang, a széles tenyerű feje nagynak hangja. S széles tenyerével megragadá a látszívű kántor gallériát, s felemelte a térdepelésből, hogy talpa sem érte a földet. Aztán meg letevé, hogy az orra is érte a földet. Én ütlek agyon, folytatta tovább a széles tenyerű fejenagy. Én morzsolom össze csontjaidat, mint a malomkő a búza szemet. Hogy mertél? Előbb téged vonlak kérdőre, ó Erzsók. Mondd meg nekem azt, a hűtlenségnek fekete posztaja, vagy az ártatlanságnak pacsolat lepedője takarja el lelked? Ah, szólj nekem el! A szemérmetes Erzsók nem szól a reá, de tengervíz színű szemének bájdús kifejezéséből ezt silabizálta ki mennyei kéjjel a széles tenyerű feje nagy. Ó, széles tenyerű feje nagy, helységünk kalapácsa, s csapra ütője szívem hordójának, még kétkedel. Ártatlan vagyok én, mint az izé. Érté-e néma beszédet a helybeli látszívű kántornak düsteljes dögönyözője, s engesztelve sohajtott. Lelkem lelke, bocsáss meg, hogy kételkedni merék hűséget a célláncának álhatatosságában. Most pedig, oh kántor, téged vesznek elő. Észülj a meglakulásra. Rémséges leszen az, valamint rémséges a bűn, mit elkövetél. Példádon okuljanak a késő unokák, hogy kell csábítni az ártatlanságot, hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta buzája közé. Miután a nyelve megállott, két keze kezdett mozgani a széles tenyerű feje nagynak. A helybeli látszívű kántort úgy ütögette a földhöz, mint a gyertyát mártani szokták. A helybeli lágyszívű kántor elkezdett bőgni, amint még nem bőgött soha, sem temetéseknél, sem a sok sípú orgona mellett. Bőgése zavarnak lett okozója mulatók közt, megbomlott a tánc, a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánt a húzója, felette tovább hallatni hangszere égi zenéjét. A nép oda csődült, karét képezve, holottan a széles tenyerű feje nagy példát ad a késő unokáknak. Hogy kell csábítni az ártatlanságot, s hogy kell konkolyt hinteni két szerető szívnek tiszta buzája közé. A helybeli lágyszívű kántor bőgései közben íszókkal esengett a helység kalapácsához.
Csak addig várjon, amíg egy szócskát, egy kicsi szócskát mondok, aztán verjek el, mert nagyon a jónak látja.
A széles tenyerű feje nagy, ki már belefáradt a példaadásnak kedveérti föltözütésbe, ezeket szuszogál. Beszéljen, kántor urat, mentse magát! Meghallgatom én az okos szót minden időben, mentse magát! A helybeli lágyszívű kántor így mentette magát, heverve a földön.
Bűnös vagyok, egyrészt, nem tagadom, mert megszeretém lágzó szerelemmel a szemérmetes erzsókot, de tehette-e róla. A szerelem nem oly portéka, amelytől elzárni lehetne a szívet. Tündéri madár ez, amelynek ajtó sem kell, hogy a szívben röpüljön, mint bölcsen tudhatja kegyelmet. De szerelmemet én titkoltam volna örökké, elvittem volna magammal a más életbe, ahol tán nincsen is élet. Ha nem veszi észre haraglám, ő észrevevé, és bújtott a tüzem. Biokért, nem arról nincs tudomásom. Ő volt, ki mitől ma az isteni tisztelet alkalmával kegyelmet az álomnak karjába hajolt, ezt javasolta nekem. Zárjuk, kelmetre az ajtót, s így zárva levén ma baj nélkül tehetem hódításaimat a szemérmetes erzsóknál, s én balga szavát fogadám.
Mindezeket mondá a helybeli lágyszívű kántor a megbánásnak örömtelen hangján. Mint megfordul a részkakas a templom tetején, ha más tájról kezd fúni a szél, úgy vett más fordulatot a széles tenyerű feje nagynak lelke, s irányt, midőn eszók érinték füledobját. Mit szól, kend erre, harangláb? Voltak szavai, s nem szeríden mondott szavai. Igazolja magát, kend, vagy akképp vágom fültövön, hogy azonnal megsiketül vele. Odaáll a harangláb, a fondor lelkületű egyházfi, s a rendületlen nézve szemébe a széles tenyerű feje nagynak, így bátor szókra fakadt. Igazolni fogom magamat. Nem, mintha remegnék a kent fenyegetéseitől. Jobban felkösse gatyáját, akitől meg kell jeljednem. Érti-e kend ezt? Mindig az, amit kántor uram szólt, aki úgy mellesleg mondva gyáva, haszontalan ember, hogy oly pimaszul rám vallott. Én bújtogatám őt, hogy csapja el a kelmet keziről a szemérmetes erzsókot, mert én kendet utálom, mint a kukorica gölődin. Ugyan, ugye? Nézd, ugyám! Hát, kend azt gondolja talán, hogy én kendet szeretem avval a macskapofájával. Micsodával? Avval a macskapofájával.
Macskapofámmal? Hát te sündisznó, aki kovácsnak tartja magát, pedig holmi cigánytól tanulta meg a kalapálást.
Hát még mesterségemet is gyalázni mered. Te hitvány templom egér. Na megállj, majd megkalapállak. Úgy megütötte ökölének buzogányával a fondor lelkületű egyházfinak orrát, hogy vére kibudjant. Erre harangláb ügyesen leütötte fejéről a kucsmát, megkapta hajának fürtözetét, s ó istenesen kezdette cibálni, mint a harangkötelet. Ez iszonyú látvány megragadá gyöngéd idegét a szemérmetes erzsóknak, s a szegényke ájulat örvényébe bukott. Bagarja a béke barátja fölemelte szelíden, s ápolva tevi őt az ágypárnái közé. Élettelenül feküvék ott, mint a lepuskázott vadlúd a tó közepén.
De most jön a hadd elhadd. Amit ön a vitéz csepűpalkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója, látá, hogy komolyabb kezd lenni a dolog fordulata. Helye nagynál termes erényen, s magát Frigyes társának ajánlá. Őt kedves kötelek csatolák a széles tenyerű feje nagyhoz, nála tanulá tudnillik a kovácsmesterséget valami két hétig. Hanem ekkor elebb lábolt, mert nem volt hajlama a mesterséghez. Vakarta inkább a lovat, semmint patkolta. De azért kedveltje maradt a széles tenyerű feje nagy, s neki most is mesteruram volt. Mesteruram! Hurjant a vitéz csepű palkó, a tiszteletes két pejcsikajának jókedvű abrakolója. Ne féljen semmit, mesteruram! Itt vagyok én is! És ezzel nekiugrék a fondor lelkületű egyházfinak. Hátán termecs kezdte püfölni. Nem bírt a harangláb csepű palkónak terhét, és összerogyott. De véle rogyott a helység kalapácsa is, mivel üstöke mindig marka között volt még. Nagyszerű volt ez esés. Így hullnak alá a kövek a romladozó várak tetejéről a völgy mélységébe. A tusázókhoz több forró vérű legény csatlakozik, két pártra szakadva, s lett rugás, harapás, fejbetörés, vérontás, és a többi. A jányzók pedig elvonulának a kocsmateremből, mint elvonul a napnak sugara a zivatartának, és elkotródott a jányok után a béke barát. Negyedik éve. Merre, bagarja uram? Testépületének élő oszlopain, oh, merre szalad Kend, gyors szaladással, mint a kugli golyóbb is. Hát férfihoz illik megfutamodni a harci veszélytől, lemondani a csatabajnak hősi jutalmáról, a dicsőség töltykoszorújáról. Ne kárhoztassuk a jámbort, a gondviselésnek választott embere ő, ki elhárítani termett a végpusztulást falujáról. Avagy ha nem ekképpen cselekednék, miért hína őt a világ a béke barátján? Ő e nevezetnek megfelelőleg intézi tette irányát, s könnyű inakkal iramlott az öreg bírói lakáshoz, amelynek előtte méltóságosan állott a kaloda. Bagarja, a béke barátja alva találta a kevés szavú bírót a bölcs aggastyán. Ottan feküvék ez, testének egész hosszában a pamlagon, azaz a fapadon, párnául ködmöne szolgált az öregebbik, mert az újat kímélnie kellett. Bagarja uram megdöfte az oldalbordáját, hogy az álom sűrű ködét szétloszvassa szeméről. De korán sem volt ez oly könnyű munka, minőnek első látása talán gondolja az ember. Soká bajlódik véle bagarja, míg fölnyílt az egyik szeme nagy nehezen. Lelki nyugodtsággal kérdezte, mi baj?
Baj van, bíró uram is, nagy baj! Csak talpra te gyorsan! Ha azt nem akarja, hogy vége legyen helységünknek, vége örökre! Kiütött a hábor, és dúl! A szemérmetes erzsók csapszéke lőn a csatatér! Az egész falu népe egymást kaszabolja, hogy nézni iszony! Potyognak az emberek, mint a legyek őszi időben. A föld a kifutott vértől olyan, mint a vörös posztó. Az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Tápászkodjék föl, bíró uram, és menjünk szaporán, mert csak bíró uram az, ki követ gördíteni képes a rohanó romlásnak elébe.
Így végzi a csatafestését a béke barátja bagarja. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán fölnyitva szemének másodikát is, e kérdést látá szükségesnek. Hát menjünk.
Pedig tüstén!
Volt a felelet. Nem bánom, szól a szokott nyugalommal a bölcs aggastyán, s miután új ködmöne rajta volt és botja kezében, útnak eredtek. Szomszéd volt a kevés szavú bíróhoz a hivatalában pontos kisbíró. Beszúltanak ehhez az ablakon által, és mondták, jönne velük. Szót fogadott a hivatalában pontos kisbíró, bár nem nagy örömmel, mert legszebb kedvtöltésében zavarák, éppen feleségét verte. Mikor a kántorlak elébe jutottak, az amazon természetű Márta szomszédnéjával akkor végzette pörét, mely onnan eredt, hogy a rossz lelkű szomszédné egy tyúkját agyonütötte, mert ez mindig az ő csirkéi közé járt, s elette előlük az árpát. Képzelni lehet, hogy mekkora volt dühödése az amazon természetű Mártának hallatlan kára miatt. De azt már képzelni lehetlen, hogy mekkora lett dühödése, amidőn a béke barátja tudtára adá férjének csínyát. Szólni akart, de a szó elakadt gégéjé. Szeme vérszínű lett, s arculata kék, és reszkete minden tagja, valamint a pocsonja. Szétnézett vizsga tekintettel, mellette hevert egy seprőnyél, a szörragadás bőszülve kiállta, utána, amidőn a kevés szavú bíró, a béke barátja bagarja, a hivatalában pontos kisbírós, az amazon természetű Márta elértenek a csatahelyre, iszonyú vala a látvány látása, amelyet láttak. A harc járt a javában. A béke barátja bagarja nem füllentett, mikor azt mondá a kevés szavú bírónak, hogy az enyészet gyászlobogója leng a szomorú csatatéren. Úgy volt egy betűik. A kemence, ahonnan a kancsal hegedűs, a félszemű cimbalmos, s a bőgő sánta húzója az ifjúságot táncra vidítá húrjai bájos pengésével. A kemence bezúzva úgy mered a levegőbe, mint valami sziklai vár a tatárjárásnak utána. Tört asztalnak, s tört poharaknak romjai lepték a véráztatta szobát, s a vérnek közepette búsonva tűnődött egy leharapott fül. Az amazon természetű Márta hős elszántsággal törte magát át a vívó tömegen, még nem férjére talált, ki egy szögletbe vonultan, kínjában most is nyögve kucorgott. Ó, Hamlet, mi volt ijedésed, mikoron megláttad atyád lelkét, ahhoz képest, amint megijedt a helybeli látszívű kántor feleségének látásán. Egy fél ép asztal alá bújt, s kezeit könyörögve kinyújtá az amazon természetű Mártához. De ez nem könyörült. Megfogta egyik lábszárát, s kihúzta az asztal alól, és addig döngette, amíg csak a seprűnyélben tartott. Aztán ott ragadá meg haját, ahol legjobban fáj, és elhurcolta magával, mint a zsidó a lóbőrt, s ekképp vigasztalta. Gyerünk csak, itt a világszeme láttál, nem akarlak csúfá tenni, de otthon majd megkapod a magadét. És miután ura volt mindenha, szavának az amazon természetű Márta, hinni lehet, hogy most sem szegte meg az. Az alatt a kevés szavú bíró a bölcs aggastyán, nem ékes szólásánál, de tekintélyénél fogva lecsillapítá a harcnak fergetegét. A vérontásnak idője lejárt, meghunnyászkodtak a küzdők, mint a marakodó ebek, amikor gazdájuk előjön, s rájuk bőgi, kimenj. A háború közkatonái elsompolyodának, a fondor lelkületű egyházfi s a helység kalapácsa bírói parancsra előállt, s mindkettő fölterjesztette ügyét. A kevés szavú bíró a bölcs aggastyán megdorgálta keményen a fondor lelkületű egyházfit, s a helység kalapácsát, mint kezdőjét a csatának, a hivatalában pontos kisbíró által kalodába csukat. Ott nyögi most fájdalmát hősünk a kalodában, s csak azzal vigasztalja magát, hogy elleneit megverte vitézül, s ha innen az Isten megszabadítja, megkéri azonnal a szemérmetes Erzsókot. Te pedig, Lantomnak húrja, pihenj! Nagy volt a munka, s bevégzéd emberüle munkát. Én is pihenek babéraimon, miket a hírnek mezején borzas főmre kaszáltam. Mostan akár ma megássa gödrömet a sírásó, bánom is én. Azért én élni fogok, míg a világnak szappan buboréka szét nem pattan. Pislogni fog a hír mécse, síromnak koszorús halmán, mint éjjel a macska szeme. Eljő az irítség letépni babéraimat, de hiába nem fogja elérni, magasan függendnek azok, mint zöld marci. Ha sötét zsákjába dugand a feledés, fölhasogatja sötét zsákját a halhatatlanságnak fényes borotvány.
Petőfi Sándor a Helység kalapácsa című eposz paródiájának harmadik és negyedik énekét a Ser Oszkár előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti. Elhangzott adásunkat jövő héten pénteken, november 7-én megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Csukás István Mirmúra Kandúr című mesének 14. részét halljátok, melyet Rudolf Péter olvas fel nektek.
Mirmúr híres festő lesz. A színházasdi óta az udvar lakói szívükbe zárták a kis csacséjékat. De a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmúr aratta a plakátjával. Itt és ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmúr is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg széndarabot talált, s azzal teli rajzolt minden tiszta papírost. És amikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagybetűkkel: kiállítás nyitva egész nap. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmúr pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmúr vállát. Aztán egyszer csak oda robogott tyúkanyó rengeteg csibéjével, és azt mondta Mirmúrnak, hogy rajzolja le őket. Mirmúr felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket. Középre a tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, s a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, és elővett egy nagy papírt, letette a földre, és elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt tyúkanyú csibéire. Mirmúr pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni tyúkanyút. De közben bizony a csibék elunták a várakozást, izegni mozogni kezdtek, és az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan, lábujjhegyen átment a másik sor végére. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, amikor Mirmúr egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment, úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmúr közben lerajzolt a tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, még nem nézett oda, átszöldöstek a túlsó oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmúr kicsit csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t. Aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmúr lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta tyúkanyúnak.
Hát a többi csibém hol van?
Kérdezte tyúkanyú.
Itt csak 5-öt látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja.
Mirmúr vakart a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, odament Mirmúrhoz, és azt súgta neki.
Mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám.
Mirmúr megmondta tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen. Tyúkanyó el is ment a csibéivel. A kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta. Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni. A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmúrnak. Rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák. Mirmúr le is rajzolt az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmúr összetekerte szépen a képet, és elindult, hogy elvigye tyúkanyúnak.
Hú, ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak. Köszönöm, hogy segítettél.
A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmúr már messze járt a képpel.
Ma este Csukás István Mirmóra Kandúr című mesének 14. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van a cinege madárnak.
Vége van a nyárnak, hűvös szelek járnak, nagy bánata van, cirege madárnak. Szeretne elmenni, ő is útra kelni, de cipőt az árva sehol sem tud venni. Kapkod fűz fához, szalad a vargához, fűzfa egyen lakó. Jó varga pálhoz, azt mondja a varga, nem ér rá most arra, mert ő a csizmát nagy uraknak varja. Darunak gólyának,
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának emelkedését, a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket immáron a nyár elmúltával szeptemberben. Szeptemberben, amikor is egy csodálatos nagy esemény vár ránk, Bódi Mária Magdolnának a boldoggávatása szeptember 6-án Veszprémben, a 11 órási szentmisében. Nagy öröm és kitüntetés ez országunk számára, hogy egy újabb boldogot tisztelhetünk majd, méghozzá egy gyári munkáslány, egy cselédsorból jött fiatal vértanulány személyében. Róla szeretnék elmélkedni, úgy, mint egy közeli ismerősünkről, mert minél jobban megismerünk valakit, annál jobban tudjuk szeretni. Amikor a szentmisében hirdettem, hogy zarándokutat szervezünk majd Veszprémbe, erre a boldoggávatásra, akkor mondtam, hogy egy kicsit nézzünk utána Bódi Mária Magdika életének. Van elég sok könyv már róla, olvassunk utána, és ismerjük meg őt, mert csak akkor akarunk majd jönni erre a nagy eseményre, boldoggávatásra, ha tudjuk, hogy kinek a boldoggávatására megyünk, ha megismertük őt és megszerettük őt. Ha nem ismertük meg és nem szerettük meg őt, akkor miért akarnánk menni? Viszont ha valaki elkezd Bódi Mária Magdika életével foglalkozni, egészen biztos lehet benne, hogy nagyon-nagyon közel kerül hozzá ez a kis gyári munkáslány, ez a kis vértanunk, aki nem is olyan kicsi, és hamarosan boldog lesz, és az égben már a szentek társaságában van. A maga egyszerűségével, szerénységével és az Isten szeretetével elbűvöl minket. Egy-egy mondata, egy-egy tette, cselekedete elgondolkodtat minket, és igazi példaképpé válhat számunkra. Ő életével közvetítette az Isten szeretetét környezete számára. Egy könyvből veszem majd az idézeteket, és azokról kicsit elmélkedünk, és az a könyv pedig a Tanúságtétel Liliommal vérrel, egy gyári munkáslány élete és vértanúsága. Csak röviden Magdika néhány életrajzi adata. 1921. augusztus 8-án született Szigligeten. 1921. augusztus 15-én keresztelik Badacsony Tördemicen. Elég nehezen kimondható kis falu. 1927-ben, szeptemberben iskolába megy Köveskálon. 1941. október 26-án Krisztus királynak örök szüzességi fogadalmat tesz. 1943. januárjában ápolónői tanfolyamot végez, frontszolgálatra jelentkezik. 1945. március 23-án vértanú halált hal Litéren. Mindössze 24 évet él ezen a földön. Most engedjük meg, hogy Bódé Mária Magdolna Magdika tanítson minket az életével, egy-egy szavával, mondatával, egy-egy cselekedetével. Valaki könyvet ad neki, és hamarosan vissza is hozza, és azt mondja, hogy nem szép könyv, egy szó sincs benne az Úr Jézusról. Szent életű emberekre jellemző, hogy mindenben és mindenhol Krisztust keresik. Magdika is csak azokat a könyveket volt hajlandó olvasni, ami Krisztusról szólt, vagy Krisztusra mutatott. Ez nem volt idegen a szentektől. Liző kis Szent Teréztől idézem a következő sorokat. Ami engem illet, semmit sem találok már a könyvekben, csak az evangéliumban. Ez elég nekem. Élvezettel hallgatom Jézusnak a szavát, amely mindent megmond, amit tennem kell. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Pál apostol is az első Tesszalonikaiakhoz írt levélben, 5. fejezet 21. versében mondja, mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, mindenféle rossztól óvakodjatok. Nem mindegy, mit olvasunk, akár az interneten, akár könyvekben, nem mindegy, mit nézünk, mert ami egyszer bejut a pszichénkbe, ott valamilyen hatást fejt ki. És hát manapság az információs világban túl vagyunk terhelve minden szempontból, és nagyon nehéz kiválasztani azt, hogy mit olvassunk, mit nézzünk, mit fogadjunk be. Nem baj, hogy egy kicsit mi is leegyszerűsítjük az életünket, és csak olyat olvasunk, olyat nézünk, ami Jézusról szól, vagy Jézusra mutat. Az édesanyja mondta Magdikáról, Magdi aranyos kisgyermek, el tud csacsogni fiatalokkal, öregekkel, szavai okosak, tartalmasak, minden érdekli. Ha pedig parancsolnak valamit neki, mint a labda, pattan föl és fut, hogy azonnal megtegye. Talpra esett vidám, de mindig szerény, kedves teremtés maradt. Az édesanyjét Magdika gyermekkoráról beszél. Már itt kirajzolódnak azok a finom jellemvonások, amit aztán Magdika még inkább tökéletesített Isten kegyelmével. Eszünkbe juthat itt a Biblia jelenet, amikor a 12 éves Jézus a templomban maradt, szülei keresték, és így írja a Szentírás, mikor megtalálták, azután hazament velük Názáretbe, és engedelmeskedett nekik. Jézus is engedelmeskedett nem csak a mennyei atyának, hanem a földi szüleinek is. Milyen boldog lehetett Magdika édesanyja, hogy egy ilyen kislánya van, aki első szóra engedelmeskedik, és mint a labda pattan, és fut, hogy azonnal megtegye, amit kért az édesanyja vagy az édesapja. Az engedelmességről eszembe jut az aranyóbetű történetem. A legenda szerint egy szerzetes valamit másolt, és éppen egy óbetűnél tartott, azt gömbölyítette, kerekítette, miközben az elöljárója bejött a szobájába, és kért tőle valamit. Ő rögtön fölugrott, abba hagyta az óbetű rajzolását, megtette, amit az elöljárója kért, és visszatérve ezt az óbetűt körbe rajzolva találta aranytintával. Jézus rajzolta körbe hálából ezért az engedelmességért. Mert hogyha jobban megvizsgáljuk ezt a cselekedetet, akkor megértjük azt, hogy ez a szerzetes ugyan az elöljárójának engedelmeskedett, de tudta, hogy Jézus kéri az elöljáron keresztül azt, amit kér. És tulajdonképpen Jézusnak engedelmeskedett. És Jézusnak való engedelmesség nem tűr halasztást, és a szeretet az azonnali cselekvésre készteti. Nem szolgalelkűségből pattant föl, mint hogy Magdika is pattant, mint a labda, hanem szeretetből. Magdika is a szülei iránti szeretetből engedelmeskedett azonnal, de valószínűleg tudta ő azt, hogy amikor a szüleinek engedelmeskedik, akkor Jézusnak engedelmeskedik. És leste a szüleinek a kéréseit, vagy a keze mozdulását, hogy azonnal megtehesse, amit kérnek tőle. Mert ez a szerzetes is megtehette volna azt, hogy körbe rajzolja az óbetűt, az pár pillanat talán, és utána megy, teszi azt, amit kér tőle az elöljárója. De ebben már korán sincs az a szeretet, ami az óbetű körbe rajzolásának megszakítására készteti. Belegondolok abba, hogy az elöljárom kér valamit, én éppen írok egy e-mailt, és már csak az entert kell megnyomnom, hogy elküldjem. Én úgy gondolom, hogy megnyomnám az entert, elküldeném, rendben van az én dolgom, és jöhet az elöljáró dolga. Csak ebben nincs meg az a szeretet, ami azonnali cselekvésre késztet. Az előbbi idézetre visszatérve, amit az édesanyja mondott Magdikáról, mondta azt is, hogy minden érdekli. Magdikát minden érdekelte. Gondoljunk csak Lizió kis Szent Terézre, ő minden akart lenni. Szerzetes, misszionárius, pap, minden akart lenni Krisztusért. És Magdikát is Krisztus miatt érdekelte minden. Tanuljuk meg Magdikától a nyitottságot és az engedelmességet is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a nemrégiben boldoggá avatott Bódi Mária Magdolnáról. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
A Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.